Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél, hogy tudatos vitamin felhasználó legyél? Üdv mindenkinek, itt van velem a vonalban dr. Csupor Dezső, aki szakgyógyszerész, gyógynövény szakértő, valamint a Pirula Kalauz weboldal alapítója. Szia, üdvözöllek!
Szia!
No hát, rengeteg mindenről kell, hogy beszélgessünk a mai műsorban, mert hogy megtaláltak engem hallgatóim, és arról kezdtek el kérdezgetni, hogy oké, rendben, hogy vitamint kell szedni, de most akkor igaz az, amit anyu mond, hogy csak reggel jó bevenni? És mennyit lehet bevenni? És milyen fajtát kell vásárolni? És én pedig azt ígértem, hogy ha a hallgatóimat érdekli egy téma, akkor abban a témában szakértőt keresek, és rád akadtam. Egy picit mesélj arról, kérlek, hogy hogy indult ez a Pirula Kalauz dolog, mert ha jól tudom, akkor ez nálatok nem csak egy munka, hanem egy misszió, és valami hasonlót tűztetek ki célul, mint amit az én hallgatóm keres.
Igen, én gyógyszerészként végeztem, kutatóként dolgozom most is, de az én ismerőseim is gyakran találnak meg olyan kérdésekkel, amire választ várnak, abból kiindulva, hogy azt feltételezik, hogy én értek ehhez. Gyógynövényekről, gyógyszerekről, vitaminokról, és sokkal több dolgot kérdeztek, mint amit egyébként valójában én tudtam. De én szeretek utána menni a dolgoknak, úgyhogy ha egy-egy kérdést föltesznek, akkor mindig utána járok. És mivel nagyon sokszor ugyanazokat a kérdéseket tették föl ismétlődően, ezért egy idő után úgy láttam jónak, hogyha a választ azt nem magánlevélben írom meg, hanem valamilyen nyilvános felületre teszem ki. Ez hát most már lassan 10 éve kezdődött egy ingyenes blogfelületen, aztán tavaly úgy döntöttünk, hogy saját felületre visszük ezt a kezdeményezést, és egy kicsit ki is tágult a kör, tehát most már nem csak a tévhitek, meg a kérdéseknek a megválaszolása, tisztázása a cél, és nem ez folyik a Pirula Kalauzon, hanem ott van kifejezetten egy tanácsadó rovat, ahol közvetlenül kérdezni lehet, és gyógyszerészek válaszolnak, illetve hát ilyen általánosabb témájú írások is megjelennek, de mindennek a célja az, hogy a lakosságnak az egészség tudatossága az egy kicsit fokozódjon, mivel ebben szerintem nem állunk nagyon jól.
És hogyha jól látom, akkor ez egy családi vállalkozás, Boglárka is benne van a bizniszben.
Igen. Tehát mi vagyunk ketten az alapítók, lehet, hogy már az elején ezt tisztáznom kellett volna, tehát ez nem az én magánszámom, hanem ez egy családi dolog, de ezen túl meg nem csak ketten írunk és dolgozunk ebben, hanem nagyon sok gyógyszerész kollégám vesz részt ebben. Ketten ezt nem is bírnánk.
Ő a feleséged?
Igen. Ő a feleségem, ő is gyógyszerész, ő is gyógynövénykutatással foglalkozott, és rajta kívül még több kollégám, volt kollégám van, aki íróként, tanácsadóként részt vesz ennek az oldalnak a munkájában.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor nagyon fontos volt nekem az, hogy olyan szakembert találjak ebben a témakörben, akinek tényleg releváns a véleménye. Valamiért az volt a meglátásom, amikor keresgéltem az interneten, hogy eszméletlen sokan vannak, akik önmagukat szakértőként definiálják, de szerintem a legtöbb esetben nincsen meg mögöttük az az orvosi szaktudás, vagy biológusi szaktudás, vagy akár szakgyógyszerészi szaktudás, ami számomra ezt az egészet hitelesítené. És valamiért nekem az volt a meglátásom, hogy eszméletlen sok kuruzsló és sarlatán van ebben a szakmában. Nem tudom, te ezt hogy látod?
Igen, nem is azzal van a gond, hogyha valaki önmagát képzi, mert egyébként egy jó minőségű érettségével, vagy pedig egy valamilyen más területen szerzett diplomával, hogyha az ember belemerül ebbe a témába, akkor eléggé jól ki tudja magát képezni. Tehát nem gondolom azt, hogy csak a gyógyszerész és az orvos érthet ezekhez a témákhoz. Persze, nekünk van egy csomó előnyünk, mert azok az élettani meg egyéb alapok, ami másnak nincs meg, nekünk az már megvan. De az igazi probléma nem az ilyen valóban önképzett emberekkel van, hanem azokkal, akik tényleg csak egy-két cikk alapján azt gondolják, hogy már ők tudósai a területnek, de még nagyobb gond van azokkal, akik még erre sem törekednek, mindössze azzal a céllal publikálnak interneten, hogy valamit eladjanak. És ezt nagyon sokszor a fogyasztók nem veszik észre. Tehát amikor például a vitaminokról olvasnak egy írást, akkor nem mindig jönnek rá, hogy ennek egyetlen egy célja van, hogy egy konkrét terméket eladjanak. És ez gond, és ez a legnagyobb probléma szerintem.
Igen, tehát van ez a terület, amit mondasz, hogy valaki meg akar ebből gazdagodni, illetve hát ott vannak a sarlatánok is, akik pedig gyakorlatilag okoskodnak, semmilyen alapra építkezve. És ebben a, hát mondjuk azt, kupacban nagyon könnyű elveszni, és nagyon könnyű akár rossz véleményekre és rossz tanácsokra támaszkodni, és ezért örülök nagyon annak, hogy itt vagy velem a vonalban, és hogy ezeket a dolgokat most tisztázni tudjuk. A mai témánk, mit lépnél, hogy tudatos vitamin felhasználó legyél?
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, hogy tudatos vitamin felhasználó legyél? Itt van velem a vonalban dr. Csupor Dezső, szakgyógyszerész, gyógynövényszakértő, a Pirula Kalauz weboldal alapítója, és a mai műsorban sem abszolút válaszokat keresünk, hanem szeretnénk szakértőnkkel egy kicsit átbeszélni ezt a témát, és bízom benne, hogy te, drága hallgató, kialakítod majd a saját válaszodat a mi gondolkodásunk alapján, és te is részt veszel ebben az interakcióban, akár a Facebookon hozzászólva a beszélgetéshez. No, hát akkor kezdjük talán a legelején. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti mennyire vagytok vitamin idézőjelben őrültek, tehát még mielőtt belevágtatok ebbe az egészbe, ez a vitamin nálatok családi szinten téma volt? És hogyha igen, akkor mi volt az, amit mondjuk akár így minden nap beszedtetek? Volt-e egyáltalán olyan vitamin, amihez minden nap fordultatok?
Hát jó ideje szedünk már vitamint, és ezért nem is mondom, hogy vitaminokat, mert egy vitamint fogyasztunk már egy pár éve, ez pedig a D-vitamin, és ennek az oka, hogy a, mondjuk egy olyan jó 5 éve, ez evidensé vált, hogy a D-vitamin az jóval többre képes, mint amit korábban gondoltak róla, és az is kiderült, hogy a lakosságnak a 85-90%-a D-vitamin hiányos.
Elvileg, javíts ki, hogyha tévedek, de a D-vitamin az, amit a napsugárból ki lehet nyerni valahogy?
Igen, igen, igen. Tehát az evolúció során úgy alakult, hogy ez a vitamin az ember számára a napfény hatására képződik legnagyobb mennyiségben, és volt olyan időszak, amikor az életmódunk ezt lehetővé is tette. Tehát amikor az emberek hosszú időt töltöttek fedetlen testtel a napon, akkor a D-vitamin szintjük legalábbis nyáron rendben volt. Hát most már ez nem így van, és ez főleg az elmúlt néhány évtizednek a fejleménye, mert egyrészt a városi életmód az nem ad lehetőséget arra, hogy mondjuk napközben napon legyünk. Másrészt, ha véletlenül ki is mennénk napra, akkor jó, bekenjük magunkat mindenféle fényvédővel, egyébként nem céltalanul, mert az UV-sugárzásnak vannak káros hatásai is, de olyannyira védjük magunkat, hogy már az az UV-mennyiség sem jut el a bőrünkig, ami ahhoz kellene, hogy D-vitamint állítsunk elő. És ez önmagában nem olyan nagy probléma, hiszen a D-vitamint azt nem csak a bőrünkön keresztül tudjuk előállítani, hanem el is tudjuk fogyasztani. Csak hát erre gondolni kell. Mert a D-vitamin régen csak ott merült föl, hogyha nagyon kevés a bevitt, elfogyasztott mennyiség, akkor a csontunk rendelensen fejlődik. Ez volt az angol kor. Ez már egy nagyon súlyos D-vitamin hiányt jelent. Viszont nem kell ennyire D-vitamin hiányosnak lenni ahhoz, hogy a D-vitaminnak a relatív hiánya néhány betegségnek a kockázatát növelje, és ezért szedünk mi például D-vitamint, hogy ezt megelőzzük.
Nagyon érdekes, hogy éppen ezt emelted ki, és tetszik az, hogy itt in medias res az elején rögtön belevágtunk ebbe. Arra számítottam, hogy majd mondani fogod a C-vitamint, ami ugye minden háztartásban gyakorlatilag szerintem ott van valamelyik fiókban, vagy valamilyen multivitamin tablettát, nem tudom, de nem a D-re szavaztam volna, hogy ezt emeled ki először, és remélem, hogy majd így a beszélgetésből kiderül az is, hogy miért éppen ez az, amihez egyébként nem jutunk hozzá, és gondolom, hogy akkor a többihez pedig más dolgokból hozzájuthatunk. De induljunk szerintem az alapoktól, mert azt gondolom, hogy én most itt abszolút tudok laikusként beszélni ebben a témában, és felmerem tenni neked a kérdést, hogy mi az a vitamin? Mindenki beszél róla, de hogyha definiálni kell, akkor lehet, hogy nehezebb lenne a helyzet, és nagyobb bajban lennénk.
Jó ez a kérdés, mert szerintem nagyon sok ember fejében a vitamin az egy valami pozitív hatású anyagot jelent. Valójában a vitamin egy sokkal szűkebb kört jelent. A vitamin olyan vegyület, amit a szervezet nem tud előállítani, vagy nem tud előállítani a megfelelő mennyiségben ahhoz, hogy egészségesen éljünk. Vitamin nélkül megbetegszünk, mindenféle betegségeknek a gyakorisága megnő, hiánytünetek jelentkeznek, tehát ezeket muszáj elfogyasztanunk ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Tulajdonképpen ezek az anyagok a vitaminok.
És akkor a vitamin, amit a szervezetünk nem tud előállítani magától, az lehet akár egy vitamin kapszulában, szintetikusan előállított vitamin kapszulában, de ugyanúgy kinyerhető különböző élelmiszerekből, a körülöttünk lévő környezetből, akár a napsugaraiból, tehát tulajdonképpen van egy természetes útja is annak, hogy vitaminhoz jussunk, és van egy, hát mondjuk azt, szintetikusabb útja, ugye?
Igen, igen, és ezért is mondtam én a D-vitamint, mert ezért emeltem ki a D-vitamint, mert a jelen tudásunk szerint, tehát az a szükséglet, amit el kell fogyasztanunk naponta, a D-vitaminon kívül mindegyik vitaminból megoldható egy átlagos egészséges étrenddel. Ahhoz, hogy C-vitamin hiányos ne legyek, ahhoz nem kell nekem külön C-vitamin kapszulát fogyasztani, hogyha eszek zöldséget, gyümölcsöt rendszeresen, akkor a C-vitamin szükségletem megvan. És ugyanez érvényes az összes többi vitaminra, a zsíroldékonyakra, a vízoldékonyakra, hogyha kiegyensúlyozott vegyes étrendet fogyasztunk, akkor megvan a szükséges bevitel, a D-vitamin a kivétel, mert az olyan anyagokban van jelen, mondjuk halolajban, halmájban, amiből azért nem fogyasztunk rendszeresen annyit, hogy pótoljuk a szükségletet.
Igen, egyébként lehet, hogy ebben a norvégok például jobban állnak.
Hát valamilyen jobban állnak, viszont ugye ott a napsugárzás meg persze, még kevesebb, úgyhogy olyan szempontból meg nem.
Igen, igazad van, valahol kiegyenlített ez a mezőny, hogyha így értelmezzük a dolgot. Még egy alapfogalmat szeretnék veled tisztázni már itt az elején, ez pedig a táplálék kiegészítő. Mert hogy nézegettem itthon itt a vitaminfiókban a dolgokat, és van, amire az van írva, hogy vitamin, van, amire az van írva, hogy táplálék kiegészítő. Mi a különbség egy gyógyszer vagy vitaminkészítmény és egy étrend kiegészítő vitamin között?
Igen, ez az utóbbi kifejezés, az étrend kiegészítő, ez ami jogszabályban is benne van, táplálék kiegészítőként is mondják, de ez a jogi kategória, egy étrend kiegészítő, és ez egy nagyon nagy csoport, kb. 20 ezer készítmény tartozik ide, és hogyha a multivitaminokat nézik, vagy úgy általában a vitaminokat, akkor a termékek nagyobbik része az étrendkiegészítők közé tartozik, kisebbik része pedig a gyógyszerek közé tartozik. Ez a fogyasztó számára nem is mindig világos, hiszen ugyanúgy néznek ki a termékek, tehát ugyanúgy kapszula, tabletta, maximum akkor jön rá, hogy pontosan hová tartozik, melyik kategóriába az étrendkiegészítők közé, vagy a gyógyszerek közé, hogyha elolvassa a dobozon a feliratot. Alapvetően nem is kellene, hogy különbség legyen, hiszen például a C-vitaminból ugyanaz a dózis megtalálható lehet egy étrendkiegészítőben, meg egy gyógyszerben. A fő különbség az a minőségi garanciában van. A gyógyszerek azok úgy kerülnek forgalomba, hogy azokat előtte engedélyezi a magyar hatóság, és a gyártásukat is ellenőrzik folyamatosan. Az étrendkiegészítőknél viszont nincsen engedélyezés, ott a forgalomba kerülés előtt csak egy bejelentés van, tehát be kell jelenteni a magyar hatóságnak a forgalmazást, de hát a bejelentés meg az engedélyezés között azért elég nagy különbség van.
Egy pillanatra itt most hadd szakítsalak félbe.
Igen.
Azt már megtanultam, hogy akkor étrendkiegészítő, tehát ez a helyes, így kell, igen, használnom. Viszont nyilván, vagy legalábbis nagyon remélem, van valami olyan határ, amit egy étrendkiegészítő nem léphet át. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy mit tudom én megcsinálok valami nagyon erős gyógyszert, ami egyébként a gyógyszervizsgán nem megy át, és én elnevezem étrendkiegészítőnek és piacra dobom. Ugye?
Igen, ezt jól gondolod. A vitaminoknál van ilyen határ. Ennek szép angol neve az az upper limit, az a magyarul hosszabban úgy hívják, hogy a legfelső biztonságosan használható dózis. E fölötti mennyiségben vitamint étrendkiegészítő nem tartalmazhat. Most egy konkrét példát mondjak, például a C-vitaminnak ez az upper limitje, ez a legfelső biztonságosan alkalmazható dózisa 2 g, tehát 2000 mg, ehhez képest a napi ajánlott dózis az meg 100 mg körül van. És ez minden vitaminnál meg van határozva, hogyha rendszeresen naponta fogyasztjuk, akkor ezt a felső határt nem szabad túllépni ahhoz, hogy egészen biztosan ne legyen bajunk attól a vitamintól.
Ennek ellenére mondhatjuk azt, hogy egy étrendkiegészítő adott esetben lehet veszélyes? Vagy ez a biztonsági korlát, amit most mondtál, ez megóv minket?
Hát ugye a biztonságosságnak csak az egyik szempontja az, hogy mekkora a dózis. Van itt sok minden más is. Például az, hogy milyen körülmények között gyártják, nem kerül-e bele valamilyen szennyezés a gyártás során, vagy pedig nem kerül-e bele valami olyan, amit szándékosan tesznek bele illegálisan azért, hogy a hatást fokozzák. Ez egyébként nem a vitaminokra jellemző probléma, egy csomó egyéb étrendkiegészítő is van, például fogyasztószerek, ott jelentősebb gond, hogy hozzátesznek egy olyan anyagot, amivel a látszólag ártalmatlan étrendkiegészítőnek a hatását fokozzák, ezzel együtt a veszélyességét is fokozzák. Vitaminoknál, ami probléma lehet, az az, hogy eltérnek a dózistól, tehát az, amit ráírnak, ahhoz képest valamennyire eltér az, ami a dobozban található. Ez valójában nem jelent egy komolyabb veszélyt, tehát nem a vitamin étrendkiegészítőkkel van a legnagyobb probléma, hogyha a minőségről beszélünk.
Szóval, hogyha nagyon le akarom csupaszítani a dolgot, akkor vannak a vitaminok, amire ugye szükségünk van, és ott nagyjából hihetünk abban, hogyha valamire az van írva, hogy C-vitamin, akkor az C-vitamin. Vannak a gyógyszer, mint vitamin készítmények, ezek átmentek valamilyen engedélyeztetésen, tehát van egy ilyen biztonsági korlát, amiben lehet kapaszkodni, és vannak az étrendkiegészítők, amik tulajdonképpen egyfajta koktélként árulnak elénk, és nagyon kell figyelnünk arra, hogy mi van ebben a koktélban.
Így van, egész pontosan így van. Annyival van nehezítve a dolog, hogy az emberek nagy része nem rendelkezik azzal a tudással, ami alapján dönteni tud az étrendkiegészítőkről.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy van egy-két olyan biztosan vehető piros lámpa, amikor meg kell állnunk, vagy amire laikusként itt tudunk figyelni, és el tudjuk olvasni otthon a dobozt, hogy nehogy belefussunk abba a hibába?
Hát van ilyen olyan figyelmeztető jel, amit akkor is ki lehet szúrni, hogy az ember teljesen laikus a témában. Tehát az egyik ilyen, hogy honnan vásárolunk. Vannak olyan csatornák, ahonnan garantáltan valami problémás terméket fogunk venni. Ilyen például az ellenőrizhetetlen cégháttérű internetes weboldal. Tehát, hogyha olyan helyről próbálunk rendelni, ahol nem tudjuk kideríteni, hogy az a weboldal pontosan kihez tartozik, kivel lehet fölvenni a kapcsolatot, hogyha valami problémánk van, akkor onnan biztosan ne rendeljünk. Mert vannak olyan oldalak, akik kifejezetten erre utaznak, létrehoznak egy tetszetős weboldalt, eladnak néhány ezer doboz terméket, és utána felszívódnak. És ha bárkinek bármilyen panasza, problémája van, akkor egyszerűen nem fogja tudni elérni azt az oldalt, ahol ő vásárolt. Tehát ezt egyértelműen kerülni kell. Aztán a beszerzési forrástól függetlenül, hogyha olyan ígéretet kapunk a reklámból, ami nem reális, akkor azt a terméket szintén kerüljük. Tehát, hogyha azt halljuk, vagy azt mondják nekünk, hogy ettől a terméktől a köröm gomba 3 nap alatt elmúlik, vagy ezzel a készítménnyel 1 hónap alatt 18 kilót fogunk fogyni, akkor ezt ne higgyük el. Tehát egyszerűen néha a józan észre kell hagyatkozni, mert ilyenkor vagy az van, hogy nem teljesül az ígéret, vagy pedig az van, hogyha ilyen drasztikus hatás következik be, akkor azzal a termékkel valami komoly probléma van, tehát olyan anyagot tesznek bele, ami a hatását fokozza ugyan, de az már komoly rizikót jelent a fogyasztó számára.
Nagyon jó szempontokat mondtál, én még az elsőhöz egy pillanatra hadd kanyarodjak vissza, hogyha valaki mondjuk egy gyógyszertárban emel le valamit a polcról, az már garancia lehet, hogy valószínűleg egy gyógyszertárban nem raknak ki olyat, aminek ellenőrizhetetlen vagy bizonytalan a háttere? Vagy ugyanígy ugye már a nagyobb hipermarketekben, különböző bolthálózatokban megtalálhatók a vitamin tabletták, ez is egyfajta garancia lehet, vagy igazából ennél mélyebbre kell menni?
Jó a megközelítés. A legmagasabb szintű garancia az a gyógyszertár, mert a gyógyszertárban csak legális forrásból kerül be termék, tehát a gyógyszertár az nem fog valamilyen obskurus internetes forrásból beszerzett terméket kitenni a polcra, ezt nem is teheti meg egyébként. És ezen kívül ott van még a gyógyszer résznek a tudása, ami alapján, hogyha valamiről úgy ítéli, hogy hát ezzel azért nincs minden rendben, akkor remélhetőleg azt a terméket nem fogja megrendelni, és nem fogja kitenni a gyógyszertárba. Egy szinttel alacsonyabban vannak az ilyen hipermarketek, drogériák, azért egy szinttel, mert ott ez a tudás nincs meg, tehát ott nem foglalkoznak azzal, hogy szakmailag a termékről mi a vélemény, viszont ők is törekednek arra, hogy legális forrásból kerüljön be hozzájuk a termék. És akkor még egy szinttel alacsonyabban vannak ezek a zavaros hátterű internetes boltok, amiről már beszéltem. De azért azt hozzátenném, hogy nem az internettel van a baj, tehát az interneten van egy sor jó webáruház, tehát nem az internettől kell félni, főleg a 21. században ez vicces lenne, hogyha ezzel riogatnék. Én inkább azt mondom, hogy meg kell nézni, hogy az interneten pontosan honnan vásárolunk, tudjuk-e azonosítani, hogy kivel állunk szemben.
Igen, ez nagyon nehéz, mert sokszor tényleg ezek a sarlatánok, vagy akik csak a pénzünket akarják kihúzni, piszok sokat fizetnek azért, hogy reklámozzák a terméküket, és ezért könnyen először az jön velünk szembe. Tehát valószínűleg érdemes mélyebbre ásni.
Így van. Hát ma már annyira célzottak a hirdetések a Facebookon is, meg a internetes keresőkben, hogy az embernek van egy problémája, vagy egy megoldandó ügye, mondjuk le akar fogyni, akkor garantált, hogy az ilyen hirdetésekkel fogják bombázni, és olyan nyomás alá helyezik, hogy előbb-utóbb valamit megvesz. A kérdés az, hogy mit fog megvenni.
Ezt a fogyás témakört sokszor mondtad, erre majd még vissza szeretnék kanyarodni egy konkrét példával, de most egy kicsit ugranék így a beszélgetésben. Fölírtam magamnak azt a kérdést, hogy mindenkinek kell valamilyen vitamint szednie ahhoz, hogy egészséges legyen, vagy egészséges maradjon, és itt a D-vitaminnal elindítottál egy vonalat, ami nagyjából választ adott arra, hogy úgy tűnik, hogy igen, úgyhogy egy kicsit kanyarintom ezt a kérdést, és az érdekelne, hogy honnan tudom azt, hogy nekem milyen vitaminra van szükségem?
Hát ez nagyon jó kérdés, mert ha igazán helyesen járnánk el, akkor úgy kellene cselekedni, hogy először megméretjük a vérünkben a vitamin szintet, és ennek megfelelően személyre szabottan kezdjünk el szedni valamit. Ehelyett meg mi történik a gyakorlatban, elkezdünk beszedni multivitaminokat, amiben hát egyáltalán nem személyre szabott arányú vitaminok vannak. A multivitaminokat úgy állítják össze, hogy egy átlagos embernek mire van szüksége. Tehát átlagos ember az csak a képzeletben van, mindenki valahogy kicsit másképp táplálkozik, nem átlagosan, és nem tudjuk, hogy pontosan mire van szükségünk. Ezért, ha kicsit leegyszerűsítve fogalmazok, akkor azt mondom, hogy a elfogyasztott multivitaminok nagy része az teljesen fölöslegesen megy a WC-be. Túlságosan nagy bajt nem tudunk ezekkel okozni, mert a vitaminok azért elég biztonságos anyagok, tehát még hogyha nagyon-nagyon sok szórosát szedjük be annak, ami ideális lenne, akkor is általában ettől bajunk nem lesz, legfeljebb fölösleges.
No, ezt akartam kérdezni, hogy lehet-e túladagolni a vitamint olyan szinten, hogy abból baj történjen. Tudom, hogy vannak ilyen napi limitek, de mondjuk, hogyha annak a sokszorosát vesszük be, akkor van-e baj? Mert hogyha nincs, akkor én józan paraszt észsel azt gondolom, hogy oké, akkor szedjünk be mindent, aztán a szervezet felhasznál, amennyit kell, a többi pedig a WC-ben végzi, ahogy mondtad. Igaz, költségesebb lesz, és a havi családi kasszát jobban megterheli, de cserébe minden bejutott, amiből valamit a szervezet felhasznál. Ez egy rossz gondolat?
Majdnem jó gondolat. Ennél már csak egy jobb gondolat van, hogyha mindezt a vitaminbevitelt úgy próbáljuk megoldani, hogy egészségesen táplálkozunk. Uh-huh. Tehát az lenne az első, hogyha ez valami miatt nem megy, mert ennek lehet olyan oka is, hogy valaki abszolút valamilyen táplálkozási betegség miatt nem ehet zöldséget, gyümölcsöt, vagy bizonyos anyagokat egyszerűen nem szeret, nem képes megenni, akkor szóba jöhet a vitaminpótlás, és ezzel tényleg nem tudunk túlságosan nagyot hibázni, abban az esetben, hogyha az ajánlott dózis környéki adagokat fogyasztunk. A vitaminok ajánlott dózisát ezt több forrásból lehet ellenőrizni, tehát vannak erre ajánlások. Akkor lehet gond, hogyha ezt túlságosan, vagy ezt többszörösen túllépjük, és erre azért vannak esetek, tehát ha a D-vitaminnál maradunk, akkor az Egyesült Államokban évente több ezer ember mérgeződik meg D-vitaminnal, pedig abból aztán tényleg nagyon sokat kell fogyasztani ahhoz, hogy mérgezés alakuljon ki. Viszont ha meg azt nézzük, hogy hányan haltak meg mondjuk az elmúlt 15 évben, egy ember se halt meg közülük.
Tehát akkor igenis lehet túladagolni a vitamint, hogyha fölé megyünk a napi ajánlott mennyiségnek, viszont hogyha jól értem, akkor nagyon sokszorosan kell fölé menni annak a mennyiségnek, és akkor sem halálos?
Hát akkor sem halálos. Például a D-vitamin sem halálos, de a C-vitamin sem halálos. C-vitamint, hogyha ezt a biztonságos napi limit fölé megyünk, amit mondtam, hogy 2 gram, mondjuk, hogyha 4 gramot fogyasztunk, akkor csak annyi történik, hogy a vesekő kialakulásának az esélye drasztikusan megnő. Uh-huh. A vesekő az nem egy komoly betegség olyan szempontból, hogy hát abban meghalni nem szoktak, viszont ha valakinek volt már ilyen veseköves rohama, az tudja jól, hogy ez egy írtó kellemetlen dolog. Ha éppen egy ilyen roham alatt megkérdeznék, hogy na, a jövőben fogsz-e még 4 gram C-vitamint szedni, Akkor biztos azt mondod, hogy dehogy fogok, elkerülöm nagyon messziről. Tehát,
érthető.
Itt például ez történhet, semmi egyéb komoly nem történhet, de ez szerintem már egy elegendő ok, hogy ne szedjünk a szükségesnél jóval többet.
És mit mondtál a D-vitaminnál, mi történik, hogyha brutálisan többet szedek?
A D-vitaminnál ott a vérnek a kálcium szintje növekszik meg, és ebből adódhatnak problémák, ilyen zavartság, központi idegrendszeri zavarok, izomműködési zavarok, tehát ezek nem, egyrészt nem is annyira könnyen azonosítható tünetek, tehát nem lehet egyértelműen azonosítani, hogy most ez az ember D-vitamin mérgezett. Általában ilyenkor ilyen bizonytalan panaszoknál rá szoktak kérdezni, hogy mit vett be, és akkor ki szokott derülni, hogy ó, hát ez az ember már hónapok óta 10 000 nemzetközi egységnyi D-vitamint szed, akkor valószínűleg ettől van a problémája, akkor abba hagyja a D-vitamin szedést, és ez pár nap alatt a tünetek csökkennek. D-vitaminnel ez a jellemző.
Mi volt az eddig általad tapasztalt legdurvább mellékhatás? Nyilván ezek szélsőséges esetek, de most arra gondolok, hogy nem feltétlen csak valami, ami beindított vagy indukált egy folyamatot, hanem akár mellékhatásként jelentkezett, tegyük azt egy bőrelszíneződés, vagy bármi olyan, ami azt mondhatja az emberrel, hogy no, akkor most stopp, és újra gondolja ezt a vitatigris létet.
Hát olyan változást, ami egyértelműen káros lenne és látható, hát ilyet most nem tudnék mondani. Szerintem talán nincs is a vitaminoknál. Ami előfordulhat, és ez inkább csak egy ilyen vicces dolog, és főleg kisgyerekeknél, akiknek mondjuk nagyon sok sütőtököt adnak, ez ugye kisgyerekkorban gyakori, hogy a sütőtökkel etetik a gyereket, és a bőrük sárgára színeződik.
Sárgalépával hallottam, de akkor sütőtökkel is működik.
Előfordul, igen, mind a kettővel előfordulhat, és tulajdonképpen ilyenkor az A-vitaminnak egy előanyaga halmozódik föl a bőrben. De ez egy teljesen ártalmatlan jelenség. De ez is valahol kapcsolódik a vitaminokhoz, hiszen a sárgalépa meg a sütőtök színét adó vegyületek azok A-vitamin előanyagok, abból a szervezetből A-vitamin képződik. Van még egy elváltozás, az már nem vitaminokhoz tartozik, ami így az elszíneződésre eszembe jutott, ez az ezüst kolloid okozta elszíneződés. Sokan fogyasztanak ezüst kolloidot ilyen-olyan célból. Na azt, hogyha jó sokáig csinálja valaki, akkor az ezüst lerakódhat a bőrében, és egy kicsit olyan kékes színűvé válik a bőre. Tehát olyan törp megjelenést lehet elérni.
És abba, húpi kék világ.
Igen, de abban az a rossz, hogy az úgy is marad. Míg a sárgarépa meg a sütőtöknek az anyagai azok kiürülnek, viszont ha valaki hupikék törpikévé eszi magát ezüst kolloiddal, az élete végéig meg fog maradni.
Nagyon érdekes világ ez a tiéd, amiben kutatsz. Nagyon izgalmas dolgok jönnek elő. Hál' Isten ezek szélsőséges esetek, de azért jó ezekre figyelni, meg jó ezekből tanulni. Mi a helyzet a multivitamin mizériával? Elmondok egy családi történetet, és nem tudom, hogy cáfolod-e, erősíted-e, de engem nagyon érdekel ez azóta. A nagyapám, amikor rákban szenvedett, és a kórházban feküdt, akkor mondta az orvos, hogy mindenféle gyümölcsleveket nyugodtan vigyünk neki, viszont lehetőleg multivitamint ne vigyünk be, azért, mert az erősítheti a rákot. És akkor utána elkezdtünk gondolkozni, és utána olvasgatni a dolgoknak, és rájöttünk arra, hogy valószínűleg nem az van, hogy a multivitamin az rákot képez, hanem egészen egyszerűen annyiféle vitamin van benne, ami nem feltétlen célzatosan csak a jó oldalt erősítheti, hanem adott esetben a rákot is, és előfordulhat, hogy bizonyos vitaminokat a betegség magába kebelez, és ezáltal erősödik. Ez igaz lehet?
Hát ez eléggé spekulatív megközelítés, lehet ez is, de felfoghatjuk úgy is, hogy a szervezetet erősítjük, amely a rák ellen tud küzdeni, tehát ezt én nem tudnám megerősíteni, erre szerintem bizonyíték nincs.
Magyarul a multivitamin ugyanúgy adható.
Igen, tehát maga a magyarázat sántít, de a tény, hogy multivitamint nem célszerű adni minden esetben egy daganatos betegnek, az viszont stimmel, csak más az ok.
Az
ok pedig az, hogy vannak olyan daganatterápiák, ahol a kezelésnek a lényege az, hogy szabad gyököket képeznek a szervezetben, és ezek a szabad gyökök, amelyek általában ilyen hát negatív szereplők az emberi szervezetben, ezek támadják a daganatos sejteket. Na, hogyha ezeket a szabad gyököket antioxidáns vitaminokkal megkötjük, akkor tulajdonképpen a kezelést hatástalanítjuk. és sokszor van, hogy ha ilyen kezelést kap egy beteg, akkor neki azért nem javasolnak A-vitamint, C-vitamint, E-vitamint, mert tulajdonképpen ezek az egyébként jótékony vitaminok az antioxidáns hatásuk miatt a kezelésnek hatástalanságához vezethetnek. Tehát ez egy magyarázat. A másik magyarázat, hogy a daganat sejteket tápláljuk, ez nem annyira stimmel, bár lehet, hogy ezt akartam mondani, az orvos csak egy kicsit leegyszerűsítette.
Köszönöm, hogy ezt tisztába tetted. És itt az előbb említettél még valamit, amiben belekapaszkodnék még egy kicsit, hogy nincsen olyan, hogy átlagos ember. Én itt egy kicsit gondolkoztam, és szétszedtem a fejemben néhány kategóriát, tehát nyilván vannak a felnőttek, akkor vannak a stresszesebb felnőttek, a sportoló felnőttek, az irodista felnőttek, vannak a gyerekek, akkor ezt is kategóriákra bonthatjuk. De hogy így a különböző kategóriáimnak a napi limit vitaminból ugyanannyi kell, hogy legyen? Vagy tényleg csak egy átlag van belőve, és lehetséges, hogy mondjuk egy sportoló, ha a dupláját szedi, az is jó neki?
Ebben teljesen igazad van. Különböző szinteket kellene meghatározni, de a legtöbb vitaminnál nincs tudásunk arról, hogy kinek mennyi kellene. Csak ez az átlag van megadva. Például a C-vitamin, amire azt mondtam, hogy ott 80-100 mg a napi ajánlott mennyiség, arról már tudjuk, hogy az intenzíves sportolók ennek a többszörösére tartanak igényt. Tehát egy intenzíves sportoló ember nem napi 100 mg C-vitamint kellene fogyasszon, hanem napi több 100 mg-ot. De a legtöbb vitaminnál, mondjuk egy E-vitaminnál, vagy egy B6 vitaminnál, ezt nem vizsgálták még, tehát nincs adat arra, hogy ami alapján azt mondhatjuk, hogy mondjuk B6 vitaminból nem 1,4 mg-ot kell neki fogyasztani, hogyha intenzíves sportoló, hanem 15-öt. Tehát erre nincs tudományos alátámasztás.
Ugye ezt említetted, hogy egy vérvizsgálatból meg lehet tudni a dolgokat. Nincs-e valami olyan kalkulátor, amiben én be tudom írni azt, hogy nem tudom, mik az én adataim, magasság, testsúly, munkakör, stb. Adott esetben még, hogyha panaszom van, azt is hozzáteszem, és akkor ez a kalkulátor kiadja, hogy nekem milyen vitamin kell. Tehát, hogy vérvizsgálat nélkül juthatok-e közelebb a tippelgetésnél?
Hát sajnos nem. Egyrészt azért, mert az ilyen kalkulátorok mögött kell legyen egy algoritmus, és ez az algoritmushoz nincsenek megfelelő adatok. Tehát a legtöbb vitaminnel nem vizsgálták meg azt, hogy nem tudom én, napi hány perc intenzív mozgás mennyivel növeli meg az vitamin szükségletet. Tehát ez egyik probléma, ami miatt ez nem létezhet még. Másik probléma pedig az, hogy egyénileg nagyon eltér, hogy hogyan hasznosítjuk a vitamint, mennyi szívódik föl, és milyen gyorsan ürítjük ki. Tehát például az, hogy a máj enzimeink milyen állapotban vannak, mennyire aktívan működnek, az befolyásolja azt, hogy milyen lesz a vitamin szintünk. Lehet, hogy ugyanannyit fogyasztunk, mint a szomszéd, de neki magasabb lesz, nekünk pedig alacsonyabb, jól lehet, ugyanolyan életmódot is folytatunk, és ugyanolyan súlyunk van.
Összeírtam néhány villámkérdést. Kérlek, ne haragudj rám, hogyha nagy butaságot kérdezek, de akkor tedd tisztába a fejemben a gondolatokat. Ezeket muszáj megkérdeznem, hogyha vitaminokról beszélgetünk. Egyrészt azért, mert a hallgatóinknál felmerült, másrészt azért, mert azt gondolom, hogy ezekben tényleg releváns szakmai véleményre van szükségünk. Például egy ilyen, egy vita egy hallgatónk és az anyukája között. Számít-e, hogy mikor szedjük be a vitamint? Reggel, délután, este? Pusztán józan paraszti ésszel én arra jutottam, hogy szerintem tök mindegy, hogyha rendszeres a vitamin, de nem tudom, lehet, hogy ezt megcáfolod.
Hát a legtöbb vitaminnál ez mindegy, meg a legtöbb étrendkiegészítőnél is ez mindegy. Az jobban számít, hogy étkezés előtt vagy étkezés után. Étkezés után vesszük be, akkor kisebb arányban fog felszívódni. Az, hogy este vagy reggel vegyük be, az inkább azoknál a termékeknél számít, amelyek mondjuk fokozzák a fizikai vagy pszichés aktivitást, azt nyilván nem célszerű este bevenni, mert attól felpörgünk.
Magyarul akkor étkezés előtt, után faktorra érdemes fókuszálni.
Igen.
Fél órában meghatározni ezt, az okos vagy, ennél kevesebben, többen kell?
Fél óra az már bőven jó. Rövidebb idő is jó, a lényeg inkább az, hogy ne utána.
Egy másik villámkérdés, ha elkezdünk egy márkát szedni, fontos ugyanazt folytatni, vagy elég figyelni a vitamintartalomra?
Hát én inkább azt mondanám, hogyha biztonságos oldalon akarunk maradni, hogy inkább még jobb is, hogyha váltogatjuk ezeket. Főleg, hogyha ugye étrendkiegészítőt használunk, és ennél, mint mondtam, nem lehetünk 1000%-osak a minőségben. Persze azért, ha egy megbízható márkát választunk, ott azért nem valószínű, hogy bármi gond legyen, de ha nem értünk ez a területhez, és nem tudjuk, hogy melyik a megbízható, és melyik a kevésbé, akkor hogyha váltogatunk, és mindig más szedünk, akkor végülis csökkentjük azt a veszélyt, hogy ráállunk egy olyan termékre, amivel valami gond van, és éveken át azt fogyasztjuk.
Aztán a mit lépnél a hallgatókat nagyon érdekli, ez a gyógynövénykészítmények kategória, és ezzel kapcsolatban több kérdés is érkezett, például az, hogy vannak-e olyan felkapott gyógynövénykészítmények, amik esetleg károsak lehetnek?
Hát most nem is egy konkrét gyógynövény mondanék, mert nem is egy-egy konkrét gyógynövénnyel van gond, hanem alkalmazási célokkal van gond. Nincsen Magyarországon olyan gyógynövény, egy-egy konkrét faj, ami kifejezetten veszélyes lenne, inkább azzal van probléma, hogy mire használjuk ezeket. Tehát ilyen cél, felhasználási cél, ami problémás, a fogyasztás. Másik pedig a férfiaknál a merevedési zavarok kezelése. Ha ezekkel kapcsolatos termékeket nézzük, azokban nagyon-nagyon sokféle növény van, legalábbis az van feltüntetve a dobozon, de nem a növényekkel van gond, amit a dobozra ráírnak, hanem azzal, hogy az ilyen típusú termékekben gyakran előfordul olyan vegyület, szintetikus vegyület, amit azért tesznek hozzá a termékhez, hogy a hatásosságot fokozzák. Tehát nem a növény fogja a gondot okozni, hanem a mellé becsempészett egyéb vegyület.
Gondolom, ilyen esetben, mivel egy átlagembernek nincsen erről szakmai véleménye, egy-egy ilyen dobozzal vagy egy-egy ilyen szerrel meg lehet keresni egy szakértőt vagy házi orvost.
Igen, hát azért nem könnyű, mert a szakértő is, ha csak a dobozt látja, akkor az alapján tud nyilatkozni, mert arra rá van írva. Nekem is volt olyan esetem, hogy egy kollégám behozott egy fogyasztószert, amit ő maga szedett be, és rosszul lett tőle, hogy mondja meg, hogy mi róla a véleményem. Hát ahogy megnéztem a dobozt, csupa olyan növény volt ráírva, ami nem okozhat ilyen problémát. Elkezdtük vizsgálni a terméket laboratóriumban, és kiderült, hogy egy már 15 éve betiltott gyógyszerhatóanyagot raktak bele.
Azt a mindenit.
Tehát a szakember is csak akkor tud igazi véleményt mondani, hogyha azt a terméket elkezdi analizálni. De ezért fontos egyébként, hogyha beszedünk egy készítményt, és attól rosszul leszünk, azt viszont feltétlenül jelenteni kell orvosnak vagy gyógyszerésznek, mert ők azok, akik ezzel tudnak valamit kezdeni. Ezt a mellékhatást bejelentik a hatóságnak, a hatóság a végére jár, és így lehet megakadályozni, hogy a rossz termékek azok hosszasan a piacon maradjanak.
És itt akkor most visszacsatolok arra, amit már mondtál, hogy ezek szerint nagyon fontos az, hogy hiteles legyen a forrás, ahonnan van, mert ez is valahol alátámasztja azt, hogy elhihetjük-e azt, amit a dobozra ráírtak.
Hát persze, hogyha valaki következmények nélkül hazudhat, akkor nagyobb eséllyel fog hazudni. Tehát aki inkognitóban árul valamit, az sokkal bátrabban hozzá tesz a termékhez egy összetevőt, amit nem kellene, vagy sokkal bátrabban kezd el hazudni a termékéről. Hogyha ez a nevet kell adni, és a számunk kérhetőség is ott van, akkor a minőségi probléma is kisebb eséllyel fordul elő, és hát a lódítás is kisebb mértékű szokott lenni, ha van ilyen.
Aztán van egy ide kapcsolódó kérdés is. Sokan vesznek vagyonokért, sokszor külföldről növényi alapú csodaszereket, például gyerekeknek antibiotikum helyett. Ezek működnek?
Hát érdekes, hogy ezen a piacon jellemző, hogy bizonyos cégek azzal pozícionálják magukat, hogy nagyon drága terméket forgalmaznak, mert a vevők egy része kifejezetten igényli a drága terméket, mert azt gondolja, hogy akkor az biztosan jobb. Én ezt először akkor láttam, amikor hát ez egy 10 éve lehetett, elkezdtek Magyarországon forgalmazni egy melnövesztőnek mondott kapszulát, és megnéztük, hogy mi van benne, hát ilyenek voltak benne, mint egy rózskivonat, egy barátcserje kivonat, ilyen mondjuk azt, hogy filléres növényeknek a kivonatai, ami forgalomban volt mondjuk egy 1500 forintos termékben is, de ez, amiről most beszélek, ez a melnövesztő csodaszer, ez meg 180 ezer forintba került.
Wow.
És azért vették meg emberek, mert azt gondolták, hogy ha ennyibe kerül, akkor biztosan nagyon jó. Pedig az ár az nem feltétlenül indikátora annak, hogy egy termék mennyire hatásos. Tehát néha tényleg meg kell nézni, hogy mit veszünk, csak azért, mert fantasztikus ára van, csak azért ne vegyünk meg valamit. A jó volt olyan példa, ez nem tudom, van-e még forgalomba, azzal forgalmaztak egy ilyen italt, hogy a világ legerősebb antioxidáns hatású itala. és 150 ezer forintba került egy üveg. És ha megnéztem, hát egy viszonylag átlagos gyümölcslének tűnt. Viszont ezzel az állítással megtaláltak néhány fogyasztót, aki azt mondta, hogy én hajlandó vagyok a legjobbért kiadni 150 ezeret. Jó lehet, nem vásárolt értelmesebbet, mint hogyha 2000 forintért vett volna egy hasonlót.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és egyébként tényleg az emberi természet része ez. Azon gondolkozom közben, hogy ez a kérdés bennem még valamit felvet, hogy nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy inkább nem adnak orvosságot, nem adnak gyógyszert, akár a gyermeküknek, akár saját maguk sem veszik be ezeket, mert azt mondják, hogy vitaminokkal, meg egyéb gyógynövényekkel és csodaszerekkel ezt ki tudják váltani. Ezzel kapcsolatban tudsz valami tanácsot adni? Szerinted tényleg kiebb van a határ, mint ahogyan a mai társadalom mondjuk azt kapkodja a gyógyszereket, vagy van valami olyan objektív mérce, amihez tudjuk mérni, például az orvosi vélemény?
Hát igen, az orvosi vélemény ez nagyon hasznos. Azzal csak egy probléma van, hogy az orvosok képzésének az ilyen étrendkiegészítők nem a részei. Tehát nem biztos, hogy minden orvos releváns véleményt fog tudni mondani az étrendkiegészítőkről. Persze nagyon sokan vannak, akik ezt megtanulták, meg utána néznek, de nem garantált, hogy minden orvos minden esetben képben lesz az étrendkiegészítőről. Ha ez az egyik része, a másik pedig az, hogy egyrészt a gyógyszer túlfogyasztás az egy probléma, és szerintem is túl sok gyógyszert szedünk be. Sokszor sok mindent meg lehetne előzni, vagy lehetne korrigálni helyes étrenddel, helyes életmóddal. De ugyanígy kell gondolkodnunk az étrendkiegészítőkről, mert étrendkiegészítő túlfogyasztás is van. Nagyon sok ember naponta 5-10 vagy még ennél több étrendkiegészítőt fogyaszt, és ezek egy része nem csak hogy fölösleges, hanem ha tartósan fogyasztjuk az amúgy önmagában ártalmatlan készítményeket, ezek együtt okozhatnak problémát. Ez nem annyira köztudomású, sokan úgy gondolnak az étrendkiegészítőkre, hogy ezek természetesek, tehát biztonságosak, de a szakirodalomban azért elég sok példa van arra, és én konkrétan hozzám is több ilyen beteg fordult, hogy például a májfunkciói elkezdtek romlani, pedig hát ő csak csupa egészséges étrendkiegészítőt fogyaszt. És akkor letesz az asztalra 17 terméket, hogy mondjam meg, hogy melyikkel van a gond. És hát ilyenkor az a válasz, hogy fogalmam nincs, mert itt nem arról van szó, hogy valamelyik terméknek a valamelyik komponense okozza a gondot, hanem az okozza a gondot, hogy ez egyszerre jelen van. Hát ez már egy olyan megjósolhatatlan következménye jár, amikor ennyi mindent keverünk össze és terheljük meg vele a májat, amit még a legmodernebb szuperszámítógép se tud megmondani, mert nincsenek hozzá adatok, hogy tudjuk, hogy egy ilyen kölcsönhatás mit okoz a szervezet számára.
Igen, és ahogyan itt összekapcsolódnak a dolgok, azok mindig egy egyedi képletet rajzolnak ki, amikhez megint csak szakértő, meg mérések, meg nem tudom, mik kellenek. Ráadásul ugye az emberek is különbözőek, tehát hogy olyan sok a változó ebben a képletben, hogy ezzel már nagyon nehéz matekozni. Egyébként, hogyha a természetes és a szintetikus vitaminokat hasonlítjuk össze, kijelenthető az, hogy minden esetben jobb a természetes?
Hát attól függ, hogy mit értünk természetes alatt. Ha azt értjük a természetes alatt, hogy az egy teljesen más molekula, mint a szintetikus változat, akkor azt tudom mondani, hogy ez egy alaptalan szembeállítás, mert a természetes C-vitamin az ugyanaz a molekula, mint a szintetikus C-vitamin. Ha viszont azt értem a természetes alatt, hogy természetes forrásból viszem be a C-vitamint, már egészen más a helyzet. Mert ha természetes forrásból viszem be a C-vitamint, például mondjuk almát eszek a kapszula helyett, akkor ez az alma tartalmazni fog egy egész sor szintén előnyös molekulát a C-vitamin mellett, például rostokat, polifenolokat, amelyeknek külön-külön is tudjuk az előnyös hatásait. Tehát ha így nézzük, akkor előnyösebb a természetes C-vitamin, de itt nem a konkrét molekula természetes, hanem maga a közeg, amiben van.
Világos és érthető, és nyilván akkor itt újra odaugrok vissza gondolatban, amit az elején mondtál, hogy amit beviszünk természetesen, az szuper, de amit fizikailag egyszerűen nem tudunk, azt kell hiánypótolni. Lehet az immunrendszert erősíteni a vitaminokkal? És hogyha mondjuk tegyük azt, én folyamatosan minden vitamint azon a szinten tartok, ahol tartanom kell, akkor mondható az, hogy az én szervezetem ellenállóbb?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és örülök is, hogy föltetted, mert ez különösen aktuális most a COVID járvány közepén. Sokan azt gondolják, hogy ha ők sok vitamint fogyasztanak, akkor az ő szervezetük, az ő immunrendszerük jobban fog működni. Hát ez részben igaz. Tehát ebből az az igaz, hogyha bizonyos vitaminok, például a C-vitamin meg a D-vitamin, abból hiányt szenvedünk, akkor az immunrendszerünk alul működik. Tehát nem működik, elégségesen alul működik. Viszont ha ezeknek a szükséges minimális szintjét elfogyasztjuk, akkor a immunrendszer normálisan fog működni. Ha ennél többet fogyasztunk el a vitaminokból, az immunrendszer működése nem fog ettől javulni. Az immunrendszernek a működésére az a jellemző, hogy az a jó, hogyha optimális. Tehát az immunrendszer működését az optimális fölé fokozni szerencsére nem is nagyon lehet, de nem is lenne célszerű. Mert hogyha az immunrendszer működését az optimális fölé emelnénk, akkor ki tudnánk alakítani például egy autoimmun betegséget, amikor megtámadja a saját szervezetet az immunrendszer. Tehát nincs igazából értelme és nincs célja annak, hogy még többet, még nagyobbat fogyasszunk, mert ha egészségesek vagyunk, még egészségesebbek nem leszünk. Ha jól működik az immunrendszerünk, akkor még jobban nem fog működni a még több vitamintól.
Igen, erről mindenképpen szerettem volna veled beszélgetni így a COVID-19 helyzet kellős közepén, mert hogy nemrég megjelent a Pirula Kalauzon egy cikked ezzel a témával kapcsolatban. Nyilván azt már eddig is tudhattuk, hogy mielőtt valaki elkapja a COVID-19-et, nem mindegy, hogy milyen állapotban van a szervezete, tehát a megelőzésben fontos lehet a vitamin szedése. Ugyanakkor, amikor már valaki COVID-19 beteg, ha jól értelmeztem a cikkedet, akkor egyelőre nincs megerősítve, hogy használna az, hogyha különböző vitaminokat szed, de cáfolva sincs, tehát azt sem mondták ki, hogy ártanának a vitaminok egy COVID-19 fertőzöttnek. Most mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
Igen. Ott konkrétan ugye az volt, hogy a COVID-ban szenvedő betegeknek, ha adják, akkor mi történik, és hát most ott tartunk, hogy nem tudjuk. Legalábbis amikor azt a cikket írtuk. A megelőzésben ott viszont tényleg van szerepük annyiban, hogy a szükséges minimális mennyiséget azt be kell szedni ahhoz, hogy elégségesen működjön az immunrendszerünk. Viszont pont most készül egy írás, ami meg arról szól, hogy végeztek egy vizsgálatot, covidos betegeknek adtak extra nagy dózisú C-vitamint meg cinket. Ott a C-vitamin dózis az 8 g volt naponta, ugye ez már jó nagy, tehát ez a százszorosa a napi ajánlott mennyiségnek egy egészséges embernél, és azt nézték, meg cinkből is jó sokat adtak a betegeknek, és azt nézték, hogy gyorsabban gyógyulnak-e azok, akik ezt az extra dózist kapták, és ott az derült ki, hogy semmi különbség nincs. Tehát sokan még ma is ezt gondolják Magyarországon is, hogy jó sok C-vitamin, akkor majd gyorsabban megküzdünk a Covid-dal, úgy tűnik, hogy erre nincsen alap.
Viszont, ahogy mondtad, a megelőzésben igenis komoly szerepe van. Van top 3 vitamin, amire oda kell figyelni? A C-vitamin nyilván fontos.
Hát a D-vitamin, amit be kell szedni kapszula tabletta formában. A C-vitaminra én azt mondanám, hogy azt lehetőleg az étrenddel kell, tehát oda kell figyelni, hogy zöldség, gyümölcsöt együnk, és hogyha ez a két dolog megvan, akkor a többi vitaminnal már nem lesz problémánk, mert az ott van kísérőként a C-vitamin mellett az egészséges étrendben.
Van egy állandó rovatunk ebben a műsorban, ezt úgy hívjuk, hogy Activity, ebben mindig valami kis aktivitásra kérem a vendégeket, sokkal nagyobb kreativitás kell részemről ehhez, amióta a pandémia miatt nem tudok találkozni személyesen az interjú alanyokkal, viszont most téged arra buzdítanálak, hogy ebben a rovatban nézz bele velem, kérlek, a gyógyszeres fiókunkba, és elhoztam néhány vitamint, ami van itthon, ezekről egy kicsit beszélgessünk konkrétan. Készen állsz?
Igen.
Mit lépnél? Activity.
No hát, itt vannak a vitaminok és az étrend kiegészítők. Rögtön itt az elején egy-két ilyen általánosabb, tehát például ugye a fiókunkban találtam, itt zörgetem, Magne B6-ot. Mit kell róla tudni? Jó ez, hogy van itthon?
Hát a Magne B6 az izom, normál izomműködés, meg a stresszel való megküzdéshez fontos lehet. Tehát azoknak ajánlott, akik valami miatt stresszes életmódot élnek, magnézium só van benne, meg B6 vitamin, illetve azoknak, akik mondjuk sportolnak aktívan, és izomgörcsöket tapasztalnak magukon.
Tehát tulajdonképpen nekem a futásnál ez tök jó.
Igen, igen, igen. Ha futsz, akkor igen, akkor ez egy ajánló dolog, főleg, hogyha izomgörcsöket tapasztalsz.
Mm. És hogyha mondjuk természetesen kéne annyi vitamint begyűjtenem a különböző ételekből, ami mondjuk egy ilyen kapszulában van, akkor mit kéne megennem?
Hát a magnézium az különböző ilyen teljes kiélésű gabonákban, magvakban van, és egyébként az átlag ember számára szükséges mennyiséget azt el is fogyasztjuk. A probléma akkor van, hogyha valaki sportol, mert sportolásnál jelentősen megnő a szükséglet, tehát ott már lehet, hogy a dupláját kell bevinni annak, amit egy normál ember elfogyaszt, és hát még ha sportol az ember, akkor se eszik kétszer annyit, mint egy átlag ember. Tehát ilyenkor jön az, hogy hát ezt valahogy be kell vinni, és ilyenkor jönnek ezek a kapszulák, tabletták.
Egyébként ez a természetes kategóriánál egy releváns kérdés, és ez is elgondolkodhatja az embert, hogy ki tudja, tehát lehetséges, hogyha a szükséges vitamin mennyiséghez meg kéne ennem 16 citromot naponta, akkor abba őrülnék bele, tehát akkor már jobb egy gyógyszer, amiben gyakorlatilag ugyanaz a képlet van benne.
Igen, és talán erre a legjobb példa ez a lutein zeaxantin, amit úgy szoktak titulálni, hogy szemvitamin. Ezek nem vitaminok, de tény, hogy a szem öregedését gátló anyagok. És a lutein zeaxantin az van például a spenótban jelentős mennyiségben, de idős korban azt a szükségletet, amit naponta el kell fogyasztani, hát mondjuk ilyen 10-20 deka spenótot kellene megenni naponta. Tehát meg lehet ezt abszolút, tehát hogyha valaki erre képes, akkor hajrá, de a legtöbb ember mégsem képes rá, úgyhogy nekik javasolt, hogy ezt az egyébként természetes vegyületeket valamilyen tabletta kapszula formában fogyasszák el.
Aztán itt van egy ismert drogériából egy A-tól Z-ig vitamin. Gondolom, hogy ez egy ilyen multivitamin csomag. Nézegetem, mik vannak benne. A-vitamin, B1, B2, B6, B12, és még folytathatnám. C-vitamin, D3, illetve németül egy csomó minden, amiket nem is ismerek. Akkor ez a klasszik multivitamin, amiről beszéltünk?
Igen, igen, igen. Ez úgy tűnik, és hogyha ezeken mindig feltüntetik a mennyiséget, ami ilyen mikrogram, vagy milligram, vagy nemzetközi egység, ezt persze az ember fejből nem vágja, hogy mennyinek kell lennie, viszont felszokták tüntetni ezt is, hogy NRV százalék, és ezt kell megnézni. Ez az NRV, ez a napi ajánlott bevitel, uh-huh. és hogy annak hány százalékát tartalmazza a napi adag. Azok a jó vitaminok, ahol mondjuk olyan 100% körül van. Ha nagyon alatta van, az se jó, mert akkor alul adagoltat fogyasztunk, ha meg sokkal fölötte van, tehát hogy mondjuk 500% meg 1000%, akkor az meg egy túladagolt termék, ami szintén nem ideális.
És hogyha van itthon két ilyenem, már hogy különböző termékcsaládból származó kétfajta multivitamin doboz van a fiókomban, akkor célszerű azt választani, amelyiken jobb ez a szám, és nem érdemes nagyon kombinálni. Nyilván kettő összekeveréséből még nem lesz világvége, de itt azért arra is figyelni kell, hogy egymásra hogy hatnak, ugye?
Igen, hát ezek túladagolhatóak. Hm. Mint mondtam, azért a túladagolásnak olyan drámai következményei nincsenek, viszont miért adagolnánk túl, tehát mi lenne Bilágos. Ennek a célja? Úgyhogy szerintem választani kell, és ha én választanék, akkor az alapján választanék, hogy ez a 100% körüli NRV az melyik terméknél teljesül jobban.
Itt a multivitamin dobozát olvasva még egy dolgot kiszúrtam, és érdekel, hogy ez pontosan mit jelent. Ugye itt különböző vitamin típusok vannak, például ezen a dobozon a B meg a D, de mindegyikből van más index számmal ellátott, tehát B1, B2, B6, B12, vagy ott van például ebben a D3. Honnan tudom, hogyha egy típusú vitaminra van szükségem, akkor melyik számú verziót kell bevennem?
Hát ezek egyébként különböző anyagok, tehát az, hogy most B1-től B12-ig nevezték el őket, ez nem azt jelenti, hogy ezeknek bármi különösebb köze lenne egymáshoz. Tehát nevezhették volna el őket úgy is, hogy B meg G, tehát az, hogy B-vel kezdődik, és utána van rajtuk egy szám, az nem jelenti azt, hogy ezek akár a szerkezetükben, akár a hatásukban, vagy bármi másban közösek lennének. Ami közös bennük az az, hogy ezek a B-vitaminok azok mind vízoldékonyak, de nincsen egyéb közös vonásuk, tehát mondjuk egy B12 vitamin hiány az teljesen más következményekkel jár, mint mondjuk egy B1 vitamin hiány, tehát ezek, ezek között ilyen összefüggés nincs, tehát ez nem úgy van, hogy ugyanannak az anyagnak valamiféle különböző verziói lennének.
És amikor te arról beszélsz, hogy D-vitamin, akkor a hányas számúra gondolsz?
Hát a D-vitaminból van D2, D3, a D3 az, amit termékekbe szoktak tenni, ez egy jobban hasznosuló forma.
Hú, ez jelentősen megnehezíti a választást. Elég sok lehetőség van. Na jó, azt hiszem, hogy C-vitaminból még csak egyfajtáról hallottam, de mi a helyzet a többivel? Mi van mondjuk a B-vel, és mit kell tudnom nekem átlag felhasználóként ezekről a számozásokról?
A C-vitaminból csak egyféle van, és jogos egyébként a kérdés, most már értem, tehát a D-vitaminnál ott tényleg ez a D2, D3, ez ugyanannak a vitaminnak két különböző formája. Viszont a B-vitaminnál, tehát B mint Béla, ott viszont a különböző számok azok nem ugyanannak a vitaminnak a különböző formáit jelentik, hanem ezek különböző vegyületek, különböző hatásokkal, különböző szerkezetekkel, tehát valóban ez egy kicsit megtévesztő, és ezen még őszintén nem is gondolkodtam el, hogy ez zavaró lehet sokaknak, hogy a D-vitaminból két változatot jelent ez a D2, D3, a B-vitaminnál pedig ott teljesen különböző vegyületeket fednek ezek a nevek, hogy B1-től B12-ig.
Tehát akkor nem elég figyelnünk azt, hogy milyen betű van a dobozon, hanem érdemes megnézni azt, hogy milyen szám van mellette.
Így van, különösen a B-vitaminoknál.
Itt van egy másik doboz, vitamin, a kezemben. Az van ráírva, hogy C-A-Z-N-M-G. Erről mit kell tudni?
Hát ez a három rövidítés, ez a kalcium, cink és a magnéziumnak a rövidítése, ennek a három anyagnak a sói lehetnek ebbe a termékbe. Mind a három valamilyen szempontból fontos, a kalcium és a magnézium az izomműködés szempontjából, elsősorban a cink pedig az immunműködés szempontjából. Nem annyira szerencsés kombináció ez, bár mindegyikre szükség van, mert a kalcium és a magnézium az egymás felszívódását gátolja, tehát ezeket célszerűbb lenne olyan termékben elfogyasztani, amiben külön van jelen ez a két anyag.
Beletrafeltel egyébként egy sportklubtól kaptam ezt. Nyilván ők az izomműködés miatt tartják ezt fontosnak vagy hasznosnak, és biztos vagyok benne, hogy ott pontosan megvan, hogy milyen adagolás szerint érdemes ezt szedni. Nekem ezt azért adták még a COVID-19 elején, hogy segítsen nekem, és mostanában olvasgattam, találtam egy cikket, ahol az volt, hogy az általad is említett C-vitamin és D-vitamin mellett a cink sokat segít a megelőzésben, egyesek szerint a kezelésben is. Ez igaz?
Ez úgy igaz, hogy a cink hiány az rontja az immunműködésnek a hatékonyságát. De éppen egy nemrég lezárult vizsgálatban nézték azt, hogyha covidos betegeknek adnak nagy dózisú cinket, az javít-e az ő állapotukon, és úgy tűnik, hogy nem. Tehát itt megint az van, hogyha elérjük a szükséges szintet, az ahhoz képest hozzáadott plusz mennyiség az már nem javít, vagy nem fokozza az immunrendszerünk állapotát.
És a végére hagytam a kedvencemet, itt zörög, ez egy étrend kiegészítő, és ígértem, hogy erről még beszélünk ebben a műsorban, én ezt most bevállalom, ez egy szuper zsírégető szer, egyébként egy neves cégtől, tehát nem az van, hogy megrendeltem egy fogyi tablettát, hanem egészen egyszerűen arra gondoltam, hogy a COVID-19 miatt kevesebb lehetőség van arra, hogy sportoljak, ugyanakkor nem akarok elhízni, és akkor elkezdtem ezt szedegetni, ahogyan leírják itt a dobozon, de gyakorlatilag arra jutottam, hogy soha többet ilyet nem veszek, mert igazából nincsen releváns hatása, és nagyjából egy hónapja újra kezdtem futni, mert gyakorlatilag 10-szer erősebb hatást vált ki, mint bármilyen kapszula, amit itt most a kezemben tartok. De ugye erről mi a véleményed? Tehát vannak ilyen csodaszerek, amik tényleg működnek?
Fogyasztó csodaszerek nincsenek. Tehát olyan, ami természetes módon, mellékhatás nélkül hatásosan fogyaszt, ilyen nincsen. Vannak olyan anyagok, amelyek elősegíthetik a fogyást, például mondjuk a zöld kávé kivonat az ilyen. A zöld kávétól, ami várható, az mondjuk olyan havi 1-1,5 kg fogyás. Aki fogyni szeretne, az nem erre gondol, hogy hú, most én 93 kiló vagyok, akkor egy hónap múlva már 92 leszek. Ennél azért többet szeretne az ember, de reálisan, természetes anyagokkal biztonságosan ilyen nagyságrendet lehet elérni. Azok a termékek, ahol viszont ennél többet ígérnek, vagy aminél ennél többet tapasztalunk, ott mindig valami gond van. Tehát vagy az van, hogy beletesznek olyan pörgető anyagokat, akár természetest, ami veszélyes, vagy pedig, és ez nagyon gyakori, és hát mi magunk végeztünk ilyen vizsgálatot, meg most fejeztünk be egy nagy elemzést az európai piacon, az történik, hogy kivont gyógyszerhatóanyagokat tesznek be a növénynek mondott termékekbe. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk, hogy nagyon jól hat ez a fogyasztószer, csak közben egy kicsit megugrott a vérnyomásom, meg olyan feszült vagyok, meg szívdobogás érzésem is van, akkor nagyon megalapozott a gyanú, hogy ez egy hamisított termék. És ez nem ilyen science fiction, hogy valakivel történt ilyen, és hallottunk róla. Az ilyen termékek bizony itt vannak a magyar piacon is.
Egyébként ez nekem nagyon fontos szempont volt, és amikor én ezt vettem, akkor nagyon alaposan átnéztük, hogy semmilyen gyógyszerkészítmény ne legyen benne, csak természetes anyagok. Ami nagyon érdekes, hogy szerintem így az emésztés tényleg fölgyorsítja, de ezen felül így túl sokat nem ad az embernek. Viszont azon filóztam, hogy most, hogy újra elkezdtem futni, beszedjem a maradékot, ami ebben a dobozban van, vagy engedjem el és öntsem ki a WC-be. Mit javasolsz?
Hát ha nem tapasztaltál magadon ilyen mellékhatást, amiket mondtam, akkor beszedheted. Tehát akkor ez a nem osz, nem szoroz kategória. Lehet, hogy egy kicsit, mert sokszor van, hogy raknak némi hashajtót az ilyen fogyasztó szerekbe, hogy ugye akkor kevésbé szívódnak föl az anyagok, és ez is támogathatja a fogyást. Ezzel sem érhető el egy drasztikus hatás. Tehát, hogyha csak ilyet tapasztaltál magadon, akkor akár be is szedheted, mert még mindig jobb, mint kidobni, akkor legalább valamit hasznosítasz belőle, de azért a csodát nyilván ettől várd. Annak mondom egyértelműen, hogy dobja ki a terméket, vagy ne is dobja ki, hanem menjen el egy patikába, és kérje meg a gyógyszerészt, hogy jelentse be a hatóságnál, hogy itt gond van. Aki valamilyen mellékhatást tapasztal magán, és ez főleg ilyen szívérendszeri mellékhatás, és ez tényleg gyakori a fogyasztószereknél. A fogyasztószereknek körülbelül az európai hatóságnak bejelentett problémás fogyasztószereknek a 30%-a az hamisított.
Nagyon durva, de itt ezeknél a szereknél szerintem halmozottan kijön az, hogy nyerészkednek rajtuk, és pénzéhesek azok, akik forgalmazzák, nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy nagyon könnyű megfogni egy kétségbe esett embert. És ugyanúgy, ahogyan te mondtad korábban a merevedési zavart, vagy itt van mondjuk egy fogyasztó tabletta, olyan embereket lehet ezekkel megcélozni, akik már annyira kétségbe vannak esve, hogy azt mondják, hogy na, akkor ez majd megoldja az életemet.
Igen, ők vannak a célkeresztben, meg a gyógyíthatatlan betegek.
Igen.
Tehát a daganatos betegek, ők a legjobb terep az visszaélőknek, mert egy fogyni akaró, egy potenciálzavaros és egy daganatos beteg, ő mindent megadna, hogy meggyógyuljon. Még akkor is, hogyha néha sejti, hogy lehet, hogy őt átverik, de úgy vannak vele sokan, hogy hát próbáljuk meg, hát ha ez fog segíteni. És ez a próbáljuk meg, hát ha ez fog segíteni, ez százezreket, milliókat húz ki az emberek zsebéből.
Miközben egyébként kiborítottam itthon a vitaminos fiókot, azon gondolkoztam, hogy azért vannak itt olyan dolgok, amik már olyan régiek lehetnek, hogy igazából fogalmam nincs róla, hogy mikor meg hogy kerültek ide. Mennyire számít egy vitaminnál, vagy egy étrendkiegészítőnél az, hogy milyen szavatossága van?
Ezre figyelni kell, mert a szavatosság időn belül a eredetileg beletett mennyiségnek a 90%-a meg kell, hogy maradjon, de azután ennél kevesebb lesz benne, és ilyenkor nem csak azzal van a probléma, hogy kisebb a dózis, hanem ami ott elbomlik benne, az valamivé át is alakul. És ez nem biztos, hogy egy számunkra előnyös hatóanyag. Uh-huh. Tehát ezért kell a lejárt termékeket kidobni, de a kidobás az most ne azt jelentse, hogy belemegy a kukába. A vitaminokat még akár bele is dobhatunk, de hogyha valami egyéb hatóanyagot is tartalmazó termékről van szó, akkor azt inkább vigyük el a gyógyszertárba, és veszélyes hulladékként adjuk le.
Nyilván a WC sem jó megoldás, csak igen. Ironikusan említettem, igen. Még egy villámkérdés, mit csináljak a hipermarketben vagy szupermarketben vásárolt vitaminos pezsgőtablettával? Az eddigiek alapján azt gondolom, hogy az ugyanúgy rendben lehet, hogyha megfelelő a forrás, mint egy sima vitamintabletta.
Így van. Hát ezekkel többnyire nincs probléma. Egyrészt azért, mert a hamisításra nem motiválja sem az ár a gyártót, hiszen ezek a vitaminok olcsók, tehát nem éri meg itt hamisításra foglalkozni, vagy kevesebbet beletenni, hiszen maga az alapanyag nagyon olcsó. És az elérni kívánt cél sem olyan, hogy bármi miatt itt valami fondorlatos hamisítás történjen. Tehát ugye nem Itt nem akarják elérni azt, hogy, hogy még jobban fogyasszon, vagy még jobb merevedést okozzon. Itt mindössze belerakják azt a 100 mg C-vitamint, ami filéres termék, és megvan oldva a dolog. Tehát itt valódi rizikó ezeknél a termékeknél nincs.
Mit lépnél? Legyél lépés előse.
Mit lépnél, hogy tudatos vitamin felhasználó legyél? Dr. Csupor Dezsővel, szakgyógyszerésszel, gyógynövényszakértővel, a Pirula Kalauz weboldal alapítójával beszélgetek, és a műsor végén ezt a kérdést felszoktam tenni a vendégemnek is, nem azért, hogy abszolút választ adjon, hanem egészen egyszerűen kíváncsi vagyok a te személyes meglátásodra. Mit lépnél, hogy tudatos vitamin felhasználó legyél? Így szumázva egy kicsit a beszélgetésünket, mit gondolsz, mit lehet lépni ez ügyben, te mit tennél, hogyha nem ez lenne a szakmád?
Hát ugye én egy dologhoz értek, ez a gyógyászat, de hogyha valamilyen más témában szeretnék eligazodni, akkor mindig bízom a szakértőkben. Tehát hogyha autót vásárolok, akkor az autószerelőmet kérdezem meg. Vagy hogyha valamilyen építészeti kérdésről van szó, akkor van építészmérnök barátom, akit megkérdezek. Nem gondolom azt, hogy egy pár perces googlizással bármilyen szakterület szakértőjé válhatok. Szerintem ezt a látásmódot, vagy ezt a szemléletmódot kellene magunkévá tegyük. Az internet ad egyfajta önbizalmat az embernek, hiszen bármit elér, viszont az a fajta kritikai szemlélet, ami ahhoz kell, hogy a sok állítás közül kiválasszuk a valódit, meg az igazat, ahhoz az kellene, hogy háttérismeretünk legyen, és háttérismeret igazából csak arról van, aminek mi magunk a szakértői vagyunk. Tehát így kellene ehhez is közelíteni szerintem.
És hogyha ezt most egy kicsit aktualizáljuk a jelenlegi COVID-19 helyzetre, van bármi, amire egy átlagos vitaminfogyasztó jobban figyeljen most, mint egyébként? Vagy hogyha odafigyel magára, akkor ezen az időszakon ugyanazokra a szempontokra kell koncentrálnia?
Semmi speciális nincs. Jelen tudásunk szerint, hogyha a C-vitamin, D-vitamin szintje rendben van, akkor nem kell jobban félnie a COVID-tól, mint bárki másnak. Ezt pedig úgy lehet elérni, ahogy már említettem, D-vitamint szedni, C-vitamint pedig lehetőleg egy kiegyensúlyozott táplálkozással fedezni.
Én nagyon sokat tanultam tőled, és köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, illetve arra jöttem rá, így hallgatva téged, hogy ez az utána nézés a dolgoknak, ez nem kerülhet ugyanarra a polcra a fejünkben, mint ahol mondjuk az van, hogy ne gyógyítsuk magunkat a Google-ről, tehát ne helyettesítsük a házi orvost. Tehát vitaminok frontján igenis nézzünk utána a dolgoknak, és bátran kutassunk.
Így van.
A másik, hogy a munkát azt nem lehet helyettesíteni csoda kapszulákkal. Tehát, hogyha mondjuk valaki le akar fogyni, akkor igenis menjen el futni. És elég kemény melon van nekem is ebben az egészben. A gyógyszer nem fogja helyettesíteni a befektetett munkát.
Igen, csak a munka az általában nehezebb. Tehát bekapni egy tablettát, kapszulát, az mindig könnyebb, és hát erre appellálnak ezek a gyártók.
Dr. Csupor Dezső, szakgyógyszerész, gyógynövényszakértő, a Pirula Kalauz weboldal alapítója. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában, és hálás vagyok, hogy ma is minket hallgattál. Kérlek, hogy kövess be a műsor bármelyik podcast felületen. Ez azért jó, mert így elsőként értesülsz a friss epizódokról, és a régieket is visszahallgathatod. Ezen kívül pedig köszönöm, hogyha részt veszel az interakcióban, és a Facebook oldalunkon megírod a véleményedet. Azt is szívesen fogadom, hogyha javasolsz témát, látod, ezt a mostanit is hallgatónk javasolta, és megvalósítottuk. Még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy velünk tartottál, hogyha teheted, akkor értékeld a műsort bármelyik felületen, tudod, az 5 csillag a kedvencem, én pedig azon leszek, hogy hozzak izgalmasabbnál izgalmasabb epizódokat. Én Réd Ládán vagyok, és a következő találkozásunkig is nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Addig se feledd. Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd. A podcast készítője a Podcasting Studio. Podcasting Studio. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.